3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Ma Fejtő Ferenc is kora lesz az a téma, amit szépen végig fogunk beszélni, de a műsor elején még meg kell említenünk valamit. Egy kolléganőm, Korpás Krista hívta fel a figyelmet, és teljesen igaza van, egy nagyon jelentős mozzanatra, hogy tudnélik, Vörös Sándor ugye kapott Kossuth díjat, és ezt gyakorlatilag szétosztott a fiatal kezdő irodalmárok között. Erről van egy interjú Szepesi Attilával, illetve Tábor Ádámmal, de azt gondolom, hogy hát az egyik Kossuth díjas mondja el a második Kossuth díjasról a történetet, úgyhogy Gyuri, ha elmondanád, hogy mi volt ez.
Ilyen szokott lenni egyébként, hogy a díjat szétosztják. Vörös Sándor valóban nagyon pozitívan viszonyult az ifjú tehetségekhez. Annyira, hogy aki fölkereste a verseivel, azt mind nagyon kedvesen fogadta. Emlékszem, hogy annak idején a Muraközi utca 4-ben, amikor ott lakott, és egy barátom lakott mellette, akkor velem is megfordult, hogy esetleg fölmegyek hozzá, mert mindenkit fogadott kedvesen. De aztán valahogy mégse tettem, én nem vagyok olyan fajta. De egy csomó ember biztatott, nagyon örült, hogyha tehetséget látott, és aztán sok felé osztotta a Kossuth díjat, és ráadásul arra érdemeseknek adta. Egy feltétel volt, azt mesélik, én nem voltam nála, tehát ezt nem tudom biztosan, de azt mesélik, hogy adott a feltétel, hogy mindenki vigyen magával egy üveg bort. Károlyi, ami nagyon tiltotta az ivástól, hát nyilvánvalóan hiába, és az a mentemonda járta, hogy madzagon húzta föl a kosárkát, amikor személyesen az illető az ajtón keresztül nem tudta elvinni az italt.
Na most Tábor Ádám meg Szepesi Attila a következő neveket mondják. Egyébként össze-vissza vannak a időpontok, mert Tábor Ádám ez a 70-ről beszél, amikor 10 fiatal költő között szétosztotta a Kossuth díjat, és ő is kapott belőle. Szepesi Attila meg 75-ről, de hát ezek ugye hát az emlékezet ilyen. És hát itt Szent Jóbi Tamás, Tandori, Szepesi Attila Vörös díjnak hívták a kitüntetést, ő maga egyébként Pásztor Béla díjnak hívta azt. Igen. A Kossuth díjat, mert ő Pásztor Béla ugye egy, ő a barátja volt, aki munkaszolgálatban halt meg.
Róla beszéltünk, említést tettünk Pásztor Béláról egyébként.
Jó.
Meg kell mondanom, hogy csak egy adalék, hogy a 70-es, 80-as években ez az adakozó kedv, ez nem csak a Kossuth díjasokra vonatkozott. Például annak idején Petri György, amikor, hát ő volt az egyetlen tényleg betiltott író, mert ő csak a Szamizdatban volt hajlandó aztán publikálni, és akkor egy ilyen ellenzéki kezdeményezésre alapítottunk egy Wittgenstein alapítvány, vagy Wittgenstein ösztöndíjat, és éveken keresztül fizettük a magunk részét, amiből a Petri meg tudott élni.
Hát ezt hívták fehér segélynek, ugye? Legalábbis a bal oldalról nézték, igen, mondjuk a rendszer felől nézték. Jó, akkor átérhetünk Fejtő Ferencre, ugye? Fejtő Ferencet, vagy Ferit, mindenki hívta még 90 éves korában is, nagyon sokan ismerhették személyesen. 89-ben jött vissza Nagy Imre és társainak temetésére, először Magyarországra, ugye ő Párizsban élt. Gyakorlatilag a 30-as évek óta, amikor elmenekült, és aztán a Népszava tudósítójaként engedte az életét először Párizsba, aztán stb. Egyre jobban mennek, és hát nagyon jelentős műveket írt meg, és tudnivaló, hogy József Attila barátja volt, együtt alapították a Szép Szót, de hát erről majd lesz szó. Ahhoz a korosztályhoz tartozott, amivel kapcsolatban az embernek az volt a benyomása, hogy soha nem fognak meghalni. Túlélték az első világháborút, túlélték a 20-as éveket, a Horthy korszakot, túlélték a második világháborút, 56-ot. Van egy kép róluk Szárszón, azt hiszem, hogy Faludi György, van ott még Kosári Domokos, Fejtő Ferenc, meg még egy-két ember, és hát ezek voltak a majdnem 100 évesek, akikről tényleg ezt gondolt az ember, hogy annyira megjegyzett őket a történelem, hogy már semmi nem tud nekik ártani. Nektek van-e valamiféle, hát persze Palit leszámítva, mert ő fiatalabb, élményetek, tehát akkor Gyurit kérdezem Fejtővel kapcsolatban?
Igen, hát én nem szoktam beíratni könyvekbe, de itt van előttem Fejtő Ferencnek az Érzelmes utazás című könyve, a második kiadása, mert az első az ugye 35-ös, és ez 89-ben jelent meg a Magvető kiadónál. És azt írja Fejtő Ferenc, hogy Spíró Györgynek, akinek minden új műve új örömet okoz, meleg rokon szemvel Fejtő Ferenc. Én ezt a könyvet már olvastam korábban, mert az Ötvös Kollégium könyvtárában ez is megvolt, mint annyi minden. És meg kell mondanom, hogy ez körülbelül a legjobb könyve Fejtő Ferencnek. Azon kívül még, mint személyes. Annak idején a 80-as évek közepén kiadták franciául egy regényemet. Utólag derült ki, hogy két komoly ajánlója volt, és olvastam is az ő lektori jelentésüket, amit a kiadó adott nekem oda, nem ők maguk. Az egyik Fejtő Ferenc volt, és nagyon szépen írt. A másik pedig Kende Péter, a párizsi Kende Péter,
igen,
aki még ma is él.
Hatos Pál, neked, hogy mondjam,
nekem csak... Nincsen
igen, személyes nem lehet, igen.
Élményem, az első találkozásom egyébként az Atlantis kiadó által magyarul ugye sok évtized után kiadott Requiem, egy hajdan volt birodalomért, amit ugye franciául írt meg Fejtő Ferenc, az volt, ami egy nagyon érdekes munka volt, de visszatérnék azon a nevezetes fényképen 2003-ban a szászói találkozón ugye ültek Fejtő, Faludi, Kosári Domonkos, és mögöttük Göncz Árpád, Jancsó Miklós és Mérai Tibor, tehát hattan voltak jelen, csak hogy biztos, hogy a figyelmes hallgatóink szóvá fogják tenni, csak hát azért mondtam, tehát ugye egy nagyon-nagyon érdekes hatos gyűjtött össze. Tehát mondom, nekem ez volt az első találkozásom, és utána hát ugye de nyilván erről szó fog kerülni. Az életműnek más aspektusai, a közéleti kezdete, József Attilával való barátsága. Ugye a Szép Szónak ő nem volt alapító szerkesztője, hanem a harmadik kötettől csatlakozott ifjabb Ignótuszhoz, vagyis Ignótusz Pálhoz és József Attilához.
Ami a gyerekot vagy a családi vonatkozásokat illeti, én nem tudtam, de neki egy nagyon komoly horvátországi, hát hogy mondjam, eredete van, mert Zágrában töltötte a gyerekkora egy részét, nagyon fiatalon meghalt a mamája, amikor 5 éves volt, és rokonok nevelték Zágrában, az iskolai egy részét is itt végezte, tehát nyilvánvalóan nagyon jól tudott horvátul.
Nem tudott horvátul.
Nem tudott horvátul? Hát akkor nem. Milyen iskolában
járt? Ő maga írja.
Milyen német iskolába járt?
Német.
Milyen német iskolába járt? Persze. Hát persze a monarchia, igen.
Hát persze.
Igen.
Nem tudott horvátul, ő maga panaszkodik éppen ebben az Érzelmes utazásban, hogy hát nem tud horvátul. Néhány szót hallott az utcán, de nem tudott horvátul.
Utána piaristák következnek, hát ez már Nagy Kanizsa, Pécsi Egyetem, magyar-francia-német szak, és itt katolizál, ez azért fontos, mert később aztán a zsidó emancipációról neki egy nagyon keserű véleménye van, és ennek hangod is hát különféle kötetekben. És hát jönnek a 30-as évek, amikor megismerkedik József Attilával, és hát ennek egy külön története, amit Szárszón egyébként mindig elmeséltek újra a nagy generáció tagjai, persze Faludi György is, hát persze mindig minden évben másképpen egy picit, ahogy ez módosul az emberek agyában. Ez a ismeretség József Attilával, ez meghatározó volt a számára, de mennyire? Például azt tudom, hogy akkor mondott le a költészeti lehetőségeiről, mikor elolvasta József Attila egyik versét. De milyen hatást tett rá József Attila? Mi az, ami elkísérte őt sokáig?
Csak egy kiegészítés, hogy ez a szárszói fénykép, ez Farkasházi Tivadar kertjében készült.
Igen, igen, ez a Ballib értelmiségnek a gyűlhelye volt egy ideig, aztán hát hogy a Ballib értelmiség jelentősége, hát hogy mondjam finoman, megszűnt, úgy szárszó is megszűnt. Jó, Hatos Pál.
Hát csak annyit, hogy Fejtő Ferenc, ahogy leírja, ez ugye egy közös nyomdász barátjuk lakásán történt, és ugye igazi tipikus fejtői visszaemlékezés, ahol ugye hát arról volt szó, hogy ennek a nyomdásznak a csinos és szép feleségét szerették volna elcsábítani, de az asszony hűséges volt a férjéhez, és akkor elmentek József Attilához, miután meghallgatta kétszer is a Tiszta szívvel című verset. Úgyhogy így indult, és a fejtőnek legalábbis azt mondja, hogy miatta állt le a költészettel. Nagyon érdekes, hogy egyébként mennyire lírai meghatározottságú kultúra a magyar kultúra, hogy nagyon sok ilyen anekdótát ismerünk, hogy valaki valakivel megismerkedett, és akkor abba hagyta a költészetet, megismerkedett Adival, megismerkedett József Attilával.
És hát volt egy másik, ami összekötötte őket, egy ilyen nagyon korai kommunista eszmény, amiről aztán, ha jól tudom, együtt mondtak le. Ennek mi a története, Gyuri?
Hát az történt, hogy ugye Fejtő Ferenc miután katolizált, akkor nagyon buzgó katolikus lett, és utána az első világháború után elég hamar kiábrándult mindebből, és tulajdonképpen kommunista lett. Na most, mint kommunista pártfunkcionárius kapta azt a feladatot, hogy szerkeszte a Társadalmi Szemle című lapot. És voltak neki főnökei, például Sándor Pál, ugye a filozófus, akik rendkívüli módon dogmatikusak voltak, és sztalinisták, őszinte sztalinisták. És Fejtőnek ez nem tetszett. Ő vette maga mellé József Attilát, elég nagy volt az ellenkezés, tekintettel arra, hogy József Attila akkor már be volt mártva, mint nacionalista költő. És nagyon nehezen tudta elintézni Fejtő, hogy József Attila is szerkeszthesse a lapot. És elég hamar, ugye Fejtő Ferencet lecsukták, és több mint egy évet ütt a kommunisták között, és az ő pártsejtje, amire ő nem akart vallani, aztán kiderült, hogy eleve mindenki le volt fogva, tehát és hiába verette magát Háim Péter embereivel.
Ez, bocsánat, csak 1932, csak hogy bejöjjük körülbelül a kort, igen. Igen.
Így van, hát akkor volt aztán a salai fürszt per, akiket kivégeztek. Tehát az egy nagyon rossz ideje volt az illegális kommunista pártnak, és amikor kijött a börtönből, akkor ő már nem nagyon volt annyira sztalinizmus hív, és tulajdonképpen ez is összehozta József Attilával, hogy mind a ketten a saját fejükkel gondolkoztak. És valóban a Fejtő Ferenc az első között volt, akik fölismerték József Attila tehetségét, annyira, hogy az ő házassági tanúja az József Attila és Szántó Judit volt. Ez azért elég nagy volt.
Igen. És a lakásukon töltötték a nász éjszakát, és József Attila és Szántó Judit lakásán egy matracon.
Hát ilyen romantikus. Fiatalon ez persze belefér a történetbe. Van még egy valami itt azért, itt arról a kommunizmusból való kiábrándulása kapcsolatban Hatos Pált kérdezném erről. Ezt korábbi adásokban pedzegettétek, hogy tudnélik, ennek voltak németországi okai. Tehát az egyik oka annak, hogy a német kommunisták hogyan viselkedtek állítólag moszkvai utasításra, a német szozdem kormánnyal is hogy működtek együtt a német nácikkal. Ez mi volt ez a dolog?
Természetesen, ez mindig így volt egyébként. Mindig az történt, de már az 1870-es-80-as években is, hogy a szociáldemokratákat a kommunisták mindenütt támadták, és fő ellenségüknek tekintették. Tehát ez nem Lenin és nem Sztálin kitalációja, hanem ez benne van a marxizmusban, a marxizmus gyakorlatában. És az, hogy a német jobboldal oly mértékben megerősödhetett a Spartacus felkelés után, hát ez is azt mutatja, hogy valószínűleg sejtették, hogy egy idő előtt kirobbantott felkelésnek milyen rettenetes következményei lesznek. Mert a radikálisoknak, a kevésbé radikálisok mindig a legnagyobb ellenfelük. Akkor is, hogyha egy oldalon állnak, és az ellenség, a valódi ellenség nem annyira fontos.
Hatos Pál, a SZOCDEM vállalás, amit mind a ketten végül is magukéval tettek azután, hogy József Attila megérte ezeket a sorokat, hogy talán dünnyögi egy új mesét fasiszta kommunizmusért. Ez mit jelentett abban a korban? Tehát mit jelentett SZOCDEM-nek lenni? Mit jelentett a Népszavának írni?
Hát egyrészt folytatnám azt, amit Spiró György elkezdett, hogy igen, tehát, hogy miközben testvér ideológiának számít a szocialista eszme és a kommunista eszme, kezdettől létezett egy törés, és kezdettől fogva a radikális szocialisták a szociáldemokratákat folyton folyvást árulással vádolták, és döntő pillanat 19 januárja Berlin, amikor egy szociáldemokrata belügyminiszter, Noske vereti le, egyébként felhasználva bizonyos különítményeket, a kommunista puccskísérletet. És ezért örökre a szociáldemokratákra máig is jelentős és befolyásos értelmiségi körökben, illetve emlékezetben ők gyanúsak. Magyarországon is így van, keveset emlegetjük, hogy Kun Béla nem csak Magyarországon csinált proletár diktatúrát, de megpróbálta ezt Németországban is, teljes kudarccal végződött, sok-sok embernek a vesztét, börtönbüntetését, halálát okozva ezzel. És azt is látni kell, hogy a magyar baloldali hagyományban is a szociáldemokratákat, és különösen azoknak az úgynevezett reformista szárnyát, bár ez is sok oldalú volt, és sokszínű volt, mindig vádak érték. Mindig vádak érték. Éppen ezért különlegesen érdekes Fejtő Ferenc, aki egész fiatal korától kezdve egy nagyon rövid József Attilától, József Attilai barátsággal felvállalt kommunista, hát hogy is mondjam, állomás stációt követően következetesen szociáldemokratának vallotta magát, és így is tartották őt számon. De az is biztos, hogy a 30-as évek eleje, a 20-as évek vége, a 30-as évek eleje Magyarországon is egyfajta fluiditás jelentett. Azt, hogy akik a fennálló rendszerrel a nagyon nyilvánvaló társadalmi egyenlőtlenségekkel elégedetlenek voltak, azok akkor is közös utat találtak, vagy közös fórumokat találtak, ha aztán végzetesen elkülönbözött az útjuk. József Attila és Fejtő Ferenc esetében ez a Barta Miklós társaság volt, amiről egyébként Fejtő később azt mondta, hogy igen, hát ott voltak antiszemiták, sőt félfasiszták, sőt fasiszták is, de egy jó ideig mindenkivel lehetett beszélgetni. És hát ugye tudjuk, József Attilának is a szocializációjában komoly szerepet játszott a Barta Miklós társaság. Az bizonyos, hogy a 30-as évek második harmadától Fejtő következetes szocialista és szociáldemokrata életutat követ, bár ebben mondom, sok minden belefér a második Józsefről szóló könyv, amelyben ugye a kalapos királyt, ha nem is dicsőíti, de mégiscsak igazából rehabilitálja, és belefér az adás kezdetén emlegetett requiem az osztrák-magyar monarchiáért. Első látásra valóban bizarnak tűnik, hogy egy szocialista politikus, gondolkodó, publicista az, aki egy ilyen nagyhatású hogy is mondjam, védelmét nyújtja a ráadásul francia nyelven az osztrák-magyar monarchiának, amelyet hát köztudomásúan a francia politika segített eltakarítani Európa politikai térképéről.
Közben jutott eszembe, egyébként itt most bevillant ugye a Vörös Sándor féle Kossuth díj, amit szétosztogatott a korszak tehetséges fiatal és nyilván szegény zsenge ifjú titánok között, hogy miből éltek ezek az emberek. Ugye József Attiláról körülbelül lehet tudni, hogy semmiből, a nullából élt, de mit csinált Fejtő? Tudnék, hát ami lekötötte őket, az részint olyan illegális munka volt, amivel nem gondolom, hogy különösebb pénzek jártak volna, inkább üldöztetés, de hát valahogy mégiscsak fel kellett tartani a családot, előbb-utóbb ő is megnősült.
Hát megnősült, de ő mint szerkesztő azért kapott fizetést. Hát a József Attilának is élete nagy esélye volt, hogy szerkesztőként kap fizetést. És egyébként, amikor nem volt lapnál, akkor bizony éhezett. De nem olyan sokáig volt Fejtő Ferenc akkor Magyarországon, mert 38-ban már elment. Akkor tartóztatták le újra. És hát úgy nézett ki, hogy akár elítélik, akár nem, internálni fogják. És ezelől menekült ki, végül is eljutott Párizsba, és hát ott azért évtizedekbe került, amíg Párizsba állampolgárságot kapott, a francia állampolgárságot, tehát neki eléggé meg kellett küzdeni mindenért. De visszatérnék erre a nem pártszerű gondolkodásra. Ez nagyon fontos. Tulajdonképpen Fejtőből ez a legfontosabb, hogy ő végig következetesen szocialista baloldali, és a saját fejével gondolkozik. Na most, mint író, hát talán az Érzelmes utazás, majd még arra visszatérek, az a legjobb műve, de ő cikkeket írt, meg beszámolókat írt, és mint újságíró volt jelentős, aki követi az eseményeket, és ez végig így volt ugye a Nagy Imre temetésig. Hát ők találták ki, hogy Párizsba legyen egy temetés, utána a magyar temetés. Tehát ő, mint a szocializmusnak az apostola, és közben a különböző pártérdekek ostorozója jelent meg, mind a külhoni, mind az itthoni magyarság számára. Tehát az ő szerepe tulajdonképpen a publicistái. Na most az Érzelmes utazás, ami a 30-es évek közepe, azért fontos könyv, mert egyrészt ez áll a legközelebb a szép irodalom műfajához, mindjárt elmondom, hogy miért. A második pedig, hogy hosszan ír a Miroszláv Klezsával való találkozásáról, akinek ugye nem olvasta a műveit, mert nem voltak lefordítva más nyelvekre. Ez fontos, hogy hát nem tudott horvátul a Fejtő, de hát németül meg magyarul beszélgettek a Klezsával, aki Fejtő szerint is jól tudott magyarul. A Klezsa semmilyen kérdésére nem volt hajlandó válaszolni, hanem nyomta a maga szövegét akármiről. De amikor leírja a Fejtő, hogy mi volt az eddigi életútja Klezsának, hogy bárhova ment, azt vagy szétrobbantotta azt a szervezetet, vagy ellene fordult. És említést tesz a Klezsának a Leszámoláson velük című, azt hiszem magyarul adóta sincs meg, írásáról, Moj obračun snima, az eredeti címe, amiben a Klezsa a saját híveit, vagyis a kommunistákat küldi el a fenébe. Tehát ez már az a Klezsa, aki a világon Gorki mellett az elsőként fordult szembe a sztalinizmussal. Na most értette, aki értette. Biztos, hogy azért voltak, akik ismerték ezt a történetet, és értették, hogy mi történt, és hogy az első antisztalinista nagy íróról ír dicsérőleg, és azért is találkozik vele. Ez nagyon fontos mozzanat. Hát ma már nem értékeljük, mert ma már teljesen mindegy. De hát sokkal korábbi ez a Klezsa-féle szembefordulás, mint akárki másé a volt kommunisták közül. Na most a másik, ami nagyon érdekes, és magyarázza egy kicsit a monarchiához való viszonyát, hogy az ő családja az valóban ilyen nyugatról jött, mint a két ága. Tehát nyugati bevándorló zsidókról van szó. Van, aki Morvaországból, van, aki délről, Tehát ezek valahol találkoznak itt Budapest környékén, aztán Nagykanizsán, meg egyéb helyeken. És valóban a családnak az egyik ága az teljesen elhorvátosodott. És amikor ő kimegy Zágrábba újra, és fölkeresi a gyermekkorának a színhelyeit, mert ott járt évekig iskolába, német iskolába, akkor leírja ezt a kiterjedt lokonságot. És ez a kiterjedt rokonság, ez nemzetközi jellegű. És a nemzetköziség, miután ennyire, és a soknyelvűség is egyébként benne van a családban, emiatt ő egyáltalán nem mint magyar nacionalista, és nem is mint horvát, vagy akármilyen nacionalista viszonyul a dologhoz, hanem ő komolyan veszi, hogy itten a proletariátusnak előbb-utóbb majd diadalmaskodnia kell, majd akkor, amikor. És arra persze nem tér ki, hogy Kleža az ellen a polgári réteg ellen írja Horvátországban a darabjait, meg a regényei egy részét, amely még meg sem erősödött, de proletár szempontból. Tehát ez egy óriási ellentmondás, némileg a magyar irodalomban is benne van, hogy még a polgárság kialakulását kellene támogatni, amikor már megvan ez a szocialista vagy kommunista ideológia, amelyik viszont arra a polgárságra tesz, illetve arra a proletariátusra tesz, amelyik még nem elég erős.
Hát a legnagyobb,
tehát itt van egy nagyon nagy időbeli elcsúszás.
A legnagyobb az ezek nyilván
a családtagok nagyon szépen és íróilag és érzékenyen vannak leírva. Nem azt mondom, hogy regény, de ezek a legemberibb mozzanatok az egész életünkben.
Amikor 1938-ban, ahogy Gyuri mondta, gyakorlatilag megszökik Budapestről és elmegy Párizsba Fejtő Ferenc, hogy a Népszava tudósítója legyen. Érdekes, hogy a Népszavának volt pénze erre, vagy legalábbis valami kis pénzecskét tudott neki fizetni, akkor rengeteg magyarral találkozik kint, akikkel megismerkedik, és hát valami képe van róluk, és aztán megemlíti őket, tehát gyakorlatilag ilyen tudósítóféleként is működik, hogy a Hatvani, vagy Köszler, vagy Faludi, vagy Károlyi Mihály. Károlyi Mihályjal van egy külön kapcsolata, azt hiszem, erről majd beszélhetünk egy kicsit. Hogy látta, Hatospártól kérdezem, hogy látta az akkori magyar emigrációt? Mire volt alkalmas, mire nem? Mennyire merült el a saját illúzióiban? És hogy mondjam, csak mennyire oszlott meg különféle oldalak között?
Először is itt van a maga a helyzet, hogy magyar baloldali Franciaországba megy. Ez mára, bár mondjuk most a baloldal váratlan, már sok elemző számára váratlan helytállása a nemrégi, vagy a tegnapi francia nemzetgyűlési választásokon egy kicsit visszahozza azt a hangulatot, illetve azt az illúziót, amit a 30-as évek közepén a Népfront győzelme, Léon Blum győzelme jelentett, amit ugye aztán 4 év múlva a teljes krach és Vichy létrejötte követett, és ami megmutatta, hogy Franciaország nem annyira baloldali, mint amennyinek látszik. De minden esetben nagyon sok egyszerű ember, bányász, munkás talált időlegesen vagy tartósan otthont Franciaországban, és végig nagyon jelentős és sokszínű volt a francia országi magyar emigráció. Erről egyébként Ablonci Balázsnak vannak nagyon érdekes tanulmányai többek között. És ennek az emigrációnak az egyik fókuszpontjában mindenképpen Károlyi Mihály állt, aki hol Franciaországban, hol Angliában töltötte a számüzetése idejét, és nagyon érdekes figurák fordultak meg körülötte, például I. és Gyula, aki tőle kapta az első írógépét, vagy éppen Mentzer Béla, akinek most adták ki az emlékezéseit, és aki aztán De Gaulle tábornok egy közeli embere lett a Résistance-ban, az ellenállásban. Tehát mindenképpen egy nagyon érdekes, fogékony világ volt ez Fejtő Ferenc számára is, és igazából 1900 1950-től, amikor ő az AFP kelet, illetve közép-európai tudósítója, de igazából szakértője lesz, amikor ez a kapcsolat termékenyen hatott, azaz nem csak ő ráhatott a franciaországi közeg, hanem ő is tudott alakítólag hatni Franciaországra. Nevezetes, hogy az európai 20. századi értelmiség két olyan abszolút vezető véleményvezérét, és nem mellesleg irodalmi nagyságát is, mint Jean-Paul Sartre-t és Albert Camus-t is, ő informálta arról, hogy tulajdonképpen mi zajlik a vasfüggöny mögött, hogy tulajdonképpen a Szovjetunió sztálinista antifasizmusa mögött micsoda elnyomás zajlik, és mindketten meggyőződtek fejtő igazáról, amit az is jelez, hogy Sartre írt könyv előszót a fejtőnek az 56-os forradalomról szóló könyvéről. Tehát ez egy abszolút szerencsés, hogy is mondjam, akár kegyelmi kapcsolat is, hogy egy magyar emigráns ennyire az akkor még szinte megkérdőjelezhetetlenül európai vezető szellemi életnek tekinthető francia irodalmi értelmiségi közegben érvényesült. Tehát mások ennyire nem tudtak érvényesülni, vagy jóval kevésbé, mint fejtő. És ennek azt hiszem, hogy a magyar név, a magyar irodalom is sokat köszönhet, épp úgy, mint az is, hogy az antifasiszta mítoszt ápoló, és ezért a szovjet totalitarizmus iránt meglehetősen érzékeny párizsi értelmiség fogékony lett arra, hogy mi működik és hogyan működik a vasfüggöny mögött.
Említetted Camus-t. Most Camus-vel kapcsolatban azt olvasom, hogy az ő világlátásához nagyon közeli módon alakult Fejtő Ferencnek a világlátása. Erről mit lehet tudni közelebbi dolgokat? Gyuri?
Igen, még visszamennék a 30-as évekre, ugyanis amikor ő Párizsban köt ki, akkor ennek azért gesztusértéke van, mert mindenki tudja, hogy a németek és a franciák szemben állnak egymással, és mindjárt háború lesz. Tehát akik Franciaországba emigrálnak, azok pontosan tudják, hogy előbb-utóbb a rezisztansznak lesznek a tagjai. Így vagy úgy. És az ő egyik legjobb barátja, vagy talán a legjobb barátja, az Hevesi András, aki nagyon hamar elesik a harcban, regényíró, Hevesi Sándor fia, és Fejtő Ferenc apja és Hevesi Sándor apja a legjobb barátok voltak. Tehát itt ilyen családi ismerettségek és összefonódások is vannak, és természetes a francia érdeklődés a századforduló még az osztrák-magyar monarchiával szemben, és utána pedig a német birodalommal szemben. Tehát ennek van folyamatossága. És akik kijutottak Franciaországba, noha nehezen éltek, és nem kaptak állampolgárságot, és mindenféle baj történt velük, esetleg internálták őket ugye a háborúban. Tehát ők mind valójában nem azt a Franciaországot támogatták, amelyiknek a Balkánon nem éppen magyar érdekei voltak, hanem azt a Franciaországot, amelyik óhatatlanul szembe került a hitleri Németországgal. Na most utána, a második világháború után azért lehetett abban bízni, hogy Franciaországban is a nagyon erős kommunista párt miatt, amelyet egyébként a Szovjetunió támogatott, és eléggé sztálinista maradt a végéig, azért a baloldali gondolkodásnak és a baloldali mozgalmaknak több tere lesz, mint akár Németországban, akár máshol. Hát még Olaszországban, ugye, de Olaszország mindig azért kiesett a magyar kulturális érdeklődésből. Úgyhogy az, hogy ők Párizsban ténykedtek, és hogy sikerült Fejtő Ferencnek valóban befolyásos publicistává lennie, az nagyon fontos, és azért a magyar ellenzékieket is támogatta, ugye a 70-es, 80-as években, és nem véletlen, hogy Párizsban volt az első nagy Imre temetés.
Pali, téged kérdezhetlek Camusról, vagy ugorjunk e tekintetben?
Hát, szerintem Gyuri elég jól összefoglalta. Nyilvánvaló, és szerintem a Camus egy Sartre-tal szemben is sokkal következetesebben fordult szembe a kommunista illúzióval, amit aztán ugye François Furet írt meg, hogy egy 1995-ben, és amit ugye aztán magyarra is lefordítottak, egy nagy műben, és amiben egyébként Fejtő is helyet kap. Szóval Fejtő azon magyar gondolkozók közé tartozik, akik szocialisták voltak, baloldaliak, liberálisok és következetesen antikommunisták. Ez azért viszonylag kevés. Tényleg neki egy nagyon rövid időszak volt csupán az, amikor kommunista volt, és ugye az emlékirataiban, vagy az emlékezéseiben meg is jegyzi, hogy például a kommunisták esetében nagyon zavarta a vallás ellenességük, hiszen ő a nagykanizsai piaristáknál már elhatározta, hogy kikeresztelkedik, és ebben vallásos szempontok is szerepet játszottak, és József Attilánál következetesebb volt, de hát József Attila egy zseni volt, és nem egy politikai gondolkodó, bár politikai gondolkodónak is nagyon eredeti és nagyon figyelméltó. Szóval ez az az antikommunista, ugyanakkor mélységesen szocialista és a liberalizmus iránt nyitott dolog, amelynek az antikommunizmusa sem szenvedett soha tompítást, csorbát, ez egyedivé teszi, és olyan gondolkozókkal párosítja, mint a lengyel-litván Czeszláv Miwosz, vagy éppen a lengyel-leszek Kovakovszky, akik hát azért legalább annyira, vagy inkább sokkal jobban ismertek, ugye Miwosz a Nobel-díja kapcsán is, mint Fejtő Ferenc.
Az időre való tekintettel azt hiszem, hogy át kell ugranunk most a második világháborús éveket. Itt próbálkozik egyébként részt venni az ellenállásban, úgy tudom, valami része volt, és aztán a 22. idegen gyalogezred katonája volt, nem harcolt, de bevették, aztán kiszuperálták, és hát sújtotta őt valami foglalkozási tilalom, mint ahogy a francia gyanú az idegenekkel szemmel, ugye nem csak ráháramlott, hanem másokra is, és aztán a háború után ugye visszakerül az AFP-hez, a hírügynökséghez, és akkor nagyon sokáig, ott azt hiszem, hogy 79-ig dolgozik, és akkor jön a 40-es évek vége. Ez azért érdekes, mert akkor nevezik ki Károlyi Mihályt párizsi nagykövetnek, ugye akkor már érlelődik a fordulat, 49-ben meg is történik a gyakorlatilag a kommunisták hatalomátvétele, és Károlyi kinevezi a sajtóiroda, tehát a nagykövet melletti sajtóiroda vezetőjének Fejtő Ferencet. És akkor ő abba a helyzetbe kerül, hogy miközben tisztában van vele, és antikommunista, ahogy mondtátok, mégiscsak hát, hogy mondjam, csak vannak a rendszer prominensei között barátai, akiket védelmezni próbál úgy, miközben tudja, hogy is mondták abban a korban, bármikor közéjük lövethetett volna. Szóval ez a nagyon furcsa korszak, ezt hogy látjátok?
Hát ez átmeneti korszak volt természetesen, és hát Károly Mihály elég hamar lemondott. Az egyik darabomban benne is van, hogy...
A Rajkper miatt volt? Hamar.
Persze. És hát soha nem bíztak meg benne, ez egy névleges kinevezés volt, és hát Károlyi munkatársai közül még a Fejtő járt a legjobban, mert ő ott maradt Párizsban. Úgyhogy itt nagy írtás volt, de aztán Károlyi is persze megint emigráns lett. Tulajdonképpen nem nagyon volt ennek igazán hatása sem Fejtő gondolkodására, sem a magyar történelemre. De visszatérnek egy picikét Camushoz. Az, hogy becsülte Camus-t, és nagyra becsülte, mint írót, az természetes, mert nagyon nagy író volt Camus. Enyhén szólva nagyobb volt, mint Sartre. Mint filozófus is igazán tisztességes egzisztencializmus tett le az asztalra, amit a Fejtő nem osztott. Tehát a Camus-nak az 56 melletti kiállása volt a számára fontos, aki hát nagyon keményen bírálta a Szovjetuniót a magyar forradalom elnyomása miatt, és hát vannak olyan összeesküvés elméletek, amelyek szerint a Camus autóbalesetét azt a szovjetek okozták pár évvel később. amiben a kiadója is belehalt. Lehet, hát semmi nincs kizárva. De filozófiailag a fejtő annyira optimista volt, ami hát egy igazi egzisztencialistáról elképzelhetetlen. Hát az abszolút pessimista világnézet. Miközben a hirdetője természetesen lehet a legaktívabb segítője a legjobb dolgoknak, tehát ez nem zárja ki. De a filozófiájuk messze nem azonos. A fejtő az tulajdonképpen egy nagyon-nagyon derék, jótollú, befolyásos, a nőket és az életet imádó publicista volt, és az teljesen más, mint egy Sisyphus mitoszát megíró filozófus, vagy a pestist, vagy a közönyt megíró író. Tehát ez két különböző dolog.
Na de hát nem fejtő volt az, aki azt mondta, ez 1955, amikor a szovjetek kivonulnak Ausztriából, ugye? Tehát kivonják a csapataikat. Hogy Magyarországról talán nem kéne kivonni a csapatokat, mert ha elmennek onnan a szovjetek, akkor antiszemita pogromok törnek ki. Ez már az ő nagy csalódása és gyanakvása volt a magyarokkal kapcsolatban, természetesen a holokauszt után, amivel kapcsolatban ő hát elég sokat is írt arról, hogy gyakorlatilag a zsidó asszimiláció miért lehetetlen, sőt miért káros. Tehát, hát hogy mondjam, ez a pessimizmus
apját,
azért ott volt benne.
Apját, testvéreit kiirtották, igen, rengeteg rokonát kiirtották. Persze, de hát ezt ugyanezt a horvát fasizmusról is el lehetett volna mondani, meg mit egyikről. Nem tudom, szerintem akkor ő már nem egészen érzékelte Magyarországot. És hát akkor már 38 és 55 között elég sok idő telt el. Tehát nem hiszem, hogy pontosan látta volna, hogy mi történne, ha. Ezt nem tudjuk, hogy mi történt volna, ha, de az oroszoknak eszük ágában nem volt az ausztriai kivonulás után Magyarországra is kivonulás.
Igen. Hatos Pál, a Népi Demokráciák története, hadd kérdezzelek erről, mert ugye ez az egyik leghíresebb műve, 1952-ben jelent meg, aztán 69-ben hozzáírta a Prágai Tavasz történetét, magyarul, már úgy értem, hogy hivatalosan 91-ben jelent meg itthon ez a műve. Mi az, amit tudható, vagy mit gondolsz erről, hogy mondjam, valóban egy újságíró alkotásáról van szó, tehát nem egy hivatásos történészről?
Hát ahhoz, hogy ezt az 1952-es könyvet megértsük, amely ugye szintén franciául jelent meg először, ezért viseli ezt a címet, ugye a Népi Demokráciák, hiszen a diktatúrába átmenő csehszlovák, lengyel, magyar, stb. Ugye országok magukat előszeretettel különböztették meg, ugye népi demokráciaként a nyugati burzsoá demokráciáktól, és ennek a nyelvpolitikának, illetve ennek a nyelvpolitikai hamisításnak nagy hatása volt. Pontosan a polgárságot, a kapitalizmust, a kizsákmányolást gyűlölő, illetve hát az annak igazságtalanságait szóvá tevő nagyon befolyásos francia értelmiségi körökben. Tehát, hogy a népi demokráciáknak volt egy mítosza. Sztálinnak nagyon erős mítosza volt, hogy ő az, aki következetesen leszámol a kapitalizmussal, azzal a kapitalizmussal, amely világra hozta Hitlert és a fasizmust. Tehát a népi demokráciának, ennek a különös nyelvi szörnynek, ne felejtsük el, ugye Észak-Koreát, most is hivatalosan népi demokratikus Koreának hívják, volt egy ilyen, hát egy ilyen máza. Na most, és ott volt a személyes történet is, fejtő személyes története, amely egybefonódott Károlyi Mihályéval. Ugye nevezetes, hogy Károlyi Mihály csak 47-ben fogadta el a Párizsi Követséget, akkor, amikor elődje Auer Pál már távozott. Tele volt kétségekkel, mára mint Szentiper idején, és mindkettőjük esetében, fejtőnél ugye Rajk, és egyébként Károlyi Mihály is baráti érzésekkel viseltetett, Rajk László iránt, a Rajk fel volt a vörös vonal, bármennyire is igyekeztek védeni a rák rákosista fordulatot. Ezt a fajta borzalmas koncepciós pert, amely igazából a Rajper megnyitotta az utat afelé, hogy a szocialista fordulat az igazából nyílt totalitáriánus diktatúrába menjen át, ezt ők nem vállalták, és mindketten ugye távoztak a Párizsi Követségről. Hozzá kell tenni, hogy Károlyi ugye nagyon, és hát ugye Fejtő is kárhoztatta a jugoszlávokkal való megbékéléssel való szakítást, Tito félretételét. Tehát volt itt egy személyes kiábrándulás is, és aztán jött a Slánszky per. Ugye a cseh kommunista vezető miniszter, akit ugye 52-ben Klement Gottwaldék, a csehszlovák pártfőtitkár egy anticionista per keretében ítéltetett el, és végeztetett ki. És erről is Fejtő tájékoztatta az igazságot nehezen meghallani akaró párizsi közvélemény. Tehát ez egy szemfelnyitó, hogy is mondjam, mű volt. Volt fogadtatása, de mint azt Fejtő későbbi levelezésből tudjuk, nem a megérdemelt fogadtatása volt erre, még Jacques Chiracnak is, a későbbi párizsi polgármesternek és köztársasági elnöknek is célzást tett. Igazából a mű nem akkor hatott, amikor kellett volna, hanem Sztálin halála után Hruscsov 20. kongresszuson elmondott leleplező beszéde, és leginkább az 56-os forradalom nemzetközi, az 56-os forradalom eltiprását követő nemzetközi botrány után hatott, de mégiscsak nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy megértse a nyugat-európai és ezen belül is különösen a kommunizmus iránt szimpátiákat tápláló francia kulturális elit, hogy mi folyik a vasfüggöny mögött.
Egy dolog, ami felett nem kéne átsiklani, az pedig Fejtő nők szeretete. Ennek egy tanúja voltam, ugye volt az a Mikes Kelemen Kör nevű Hollandiában évente összejövő egy ilyen emigráns kulturális köröt megjelent, akkor már egy MDF államtitkár is megjelent, és hát már túl a 80-on emlékszem rá, hogy az államtitkárnak a titkárnőjével mindenképpen nagyon közeli barátságba próbált kerülni, és ez olyan természetes derűvel csinálta, hogy tulajdonképpen az ember nem is gondolta arra, hogy hát mekkora korkülönbség van kettejük között. Na de ezt csak úgy el akartam mondani. Kis Zsuzsa, ő személytitkára volt egy időben, írta róla, hogy a Pompidou központ mellett volt a lakása. Ugye 2008-ban halt meg, akkor már évek óta a felesége eltávozott, és a múzeum térre látott ki, és az ablaka hangszigetelt volt, ott állt előtt a fotel, és akkor ott nézte ki, nézte a párizsi élet nyüzsgését, és azt mondta, hogy olyan ez, mint moziban a néma film. Ez csak egy ilyen kép az öreg Fejtőről. Gyuri, mivel zárnád le ezt a mai beszélgetést?
Azzal, hogy jelenség. Kevés ilyen tisztességes és önállóan gondolkozó publicista volt Magyarországon, illetve magyar nyelvű publicista a 20. században. Én is tanulja voltam, amikor még idősebb volt Fejtő, amikor hát a nők azok el voltak tőle bájolva. Szóval egy csúnya vénember, és hát oda voltak érte, tanulíthatom. Amikor hazajött, akkor is, de Párizsban is láttam. Tehát tüneményesen csúnya volt, és hihetetlen vonzó lehetett a nőknek, és nagyon okos volt, és rendkívül eleven. Tehát ő azok közé tartozott, akik a szellemi érdeklődésüket és a szellemi képességüket mindvégig megtartották, és mindvégig a tudatában voltak annak, ami történik. Nagy közvetítő volt, azt kell mondanom, a világ és az olvasók között.
Volt valami hatása azután Magyarországra, hogy hazajött?
Hát utána nem nagyon, utána senkinek nem volt hatása. Tehát 89 után a szellem az elköltözött Magyarországról természetesen, és azóta se tért vissza. Úgyhogy nem állíthatom, hogy bárkinek, akár itt élt, akár máshol élt, nagy hatása lenne.
Azért megtiszteltetés volt ismerni, még ha ilyen rövid ideig, és még ha csak öreg korában is, hát teljesen mindegy, ahogy mondtad, mert a szelleme töretlen volt és épp. Jó volt a kortársának lenni egy picit. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm Hatos Pálnak, köszönöm Spiro Györgynek a mai beszélgetést is. A műsor Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.